Mutasd meg hatalmadat, Uram! Mi pedig éneklünk, zsoltárt zengünk hatalmas tetteidről. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten hozott mindannyiunkat mai Isten tiszteletünkön, amelyen hálát adunk Istenünk gondviselő kegyelméért. Fennállva a 105-ös zsoltár első versét énekeljük. Adjatok hálát az Istennek! Picit a megszokottól el fog térni annyiban, hogy a gyermekek nem mennek ki a gyermek Isten tiszteletre, hanem részesei lesznek az Isten tiszteleti felnőtt közösségnek. Úgyhogy miután mi úrvacsoráztunk, ők majd egy kis kalácsot fognak kapni meglepetésül, hogy az Isten gondviselő kegyelmét ők is fizikailag is átérezve. Hessék, és magam is itt lennmaradok, és úgy míg a családi Isten tisztelet van, olyan módon fogom kicsit interaktív módon elmondani az igehirdetést is. Most a 225-ös dicséretet énekeljük, annak az első három versét. Itt van Isten köztünk, gyertek őt alá.
Thank you.
könyörülő maradva fohászkodjunk, a mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. A 21. Zsoltárt olvasom a Szentírásból, mai napi Zsoltár olvasmányunk, mely így szól. A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, a te erődnek örül a király. Mennyire újjon, hogy megsegítetted. Megadtad neki szíve kívánságát, ajka óhajtását nem tagadtad meg. Hiszen gazdag áldással fordulsz feléje, feléje szín felére szín arany koronát teszel. Életet kért tőled, és megadtad neki hosszú életet, örökké tartót. Nagy a dicsősége, mert megsegítetted, fenséget és méltóságot adtál neki. Bizony áldottá teszed örökre, megvidámítod őt, örülhet előtted. Bízik a király az Úrban, szereti a felséges, ezért nem tántorodik meg. Kezed utoléri minden ellenségedet, jobbod utoléri hűlőidet, olyanokká teszed őket, mint a tüzes kemence, ha megjelensz, Uram. Haragod elnyeli őket, és tűz emészti meg. Magzataikat kipusztítod a földről, utódaikat az emberek közül. Ha rosszat forralnak ellened és cselt szőnek, nem mennek semmire, mert te megfutamítod őket, célba veszed íjaddal. Mutasd meg hatalmadat, Uram, mi pedig éneklünk, zsoltárt zengünk hatalmas tetteidről. Amen. Értek fennállva imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, hálatelt szívvel állunk előtted, és neked köszönjük, hogy itt lehetünk ezen a vasárnapon. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy te terítettél asztalt nekünk. A te gondviselő kegyelmed látszik, tapasztalható, érezhető, élhető itt és most, és minden napjainkban. Köszönjük az elmúlt hét minden áldását, aki pihenhetett, nyaralhatott annak minden gazdagságát, aki gyógyult, műtétje volt, annak minden segítséget, amit abban adtál, szenvedésben, tűrésben, aki dolgozott munkahelyén, vagy akár éppen itt, a gyülekezetben, annak munkája eredményét. Mindent köszönünk neked. És köszönjük, hogy ma is igéddel vársz. Szólj hát hozzánk, a te szabad, szent lelked által, hadd érj el a szívünket. Indíts minket nagy hálára ma is. Köszönjük, hogy így lehet. Amen. Az ige hallgatásra készülve a 261-es számú dicséretet énekeljük, 151-es volt régen. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Isten igényét hirdetni kívánom Máté evangéliumának 6. fejezetéből, a 11. vers alapján, ahol ezt mondja az Úr Jézus Krisztus, minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. Amen. Foglaljunk helyet. Megtörtént egy családban, hogy amikor a család este összeült, vacsora után, lefekvés előtt, azt nem tudom, de elmondták együtt az Úr Jézustól tanult imádságot, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és végére értek, 5-6 éves kisfiú, értetlenül azt kérte anyukájától, anyu, milyen dolog az, hogy már ma elkérjük a minden napra való kenyeret. Anyukája néz, hogy mi a gond, kisfiam? És akkor a gyerek elmagyarázta, hogy hát ő ezt úgy érti, hogy amikor azt mondjuk, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, akkor az azt jelenti, hogy még ma add meg a minden egyes napra való kenyeret. És akkor az anyuka elmagyarázta, hogy ez azt jelenti, hogy úgy, ahogy mikor Izrael a pusztában járt, és naponként adta Isten a mannát, és annyit szedhettek föl, amennyi egy napra szólt, kivéve a nyugalom napja előtt, hogy a nyugalom napján is legyen, az arra a napra, a minden egyes napra való kenyeret kérjük ebben az imádságban, ahogy Jézus tanította nekünk. Nos, ma Isten gondviselésért fogunk hálát adni, és ezt az isteni gondviselést, hiszem és vallom, mondhatom mindnyájunk nevében, folyamatosan éljük, folyamatosan a részesei vagyunk, ezért folyamatosan hálát is adunk, de, és akkor főleg itt, ha vannak felsősök, nagyon fog híjjal, ugye szoktunk arról beszélni, vannak ünnepköreink a felső tagozatban, ezt mindig szoktam úgy csinálni, itt a Nórán, nagy kört rajzolok, és akkor elindulunk az adventtől karácsony, és megyünk szépen sorba. Két olyan alkalmunk van, amikor Isten gondviselésért adunk hálát, ez pedig az egyik ugye az új kenyér, a másik pedig az új bor, kicsivel később, majd ősszel. Most az új kenyérnél tartunk, és itt adunk hálát Istenünk irántunk való gondviseléséért. Mit mond a heidelbergi káté a gondviselésről? Azt gondolom, minden padon van egy-két ilyen kis cetlike, ugye megvan ez az új fordítás már. Mi az isteni gondviselés? Olvasom lassan, próbáljuk követni. A gondviselés Isten mindenható és mindenütt jelenlevő ereje, amellyel a mennyet és a földet minden teremtménnyel együtt szilárdan kézben tartja, és úgy igazgatja, hogy amit a föld terem, továbbá eső és aszály, termő és terméketlen idők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem véletlenségből, hanem az ő hűséges atyai kezéből származik. Na ez a mi református hitvallásunknak az egyik, mondhatom, kulcs mondata, ami az isteni gondviselést megfogalmazza, tudtuk követni, megvan, ugye? Jó, nagyszerű, még szükségünk lesz rá. Hogy állunk az idei évben? Hát a kenyér itt van az asztalon. Milyen a fű az udvarokban? Zöld. Így van. Tavaly ilyenkor már ki volt sülve, nem ilyenkor, már hónappal ezelőtt ki volt sülve minden. Ki az, aki tudja, mi az, amikor furuljál a kukorica? Gyerekek, hallottunk már ilyet, hogy furuljál a kukorica? Tud a kukorica furuljálni? Tud, bizony. Méghozzá az, amikor a kukorica furuljál, amikor nem esik elég eső, és alulról elkezd szépen a levele száradni, elkezd összecsavarodni, összepöndörödni, és szépen, ha nem jön újra és újra még egy eső, akkor gyakorlatilag az egész kiszárad, és nem tudja a csövet beérlelni. Hát sokfelé jártam az országban is, meg máshol is, Isten nagyságos kegyelméből ilyen gyönyörű csöveket látni most a kukoricákon, és nem furuljál, legfeljebb a tábla legszélén, ahol pont annyi még kell is, hogy furuljáljon akár, de gyönyörűek a kukoricák is. A föld termett a kenyér, itt van az asztalon, beszéljünk róla. Jézus itt tanít minket imádkozni, mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Mindennapi. Kevesen tudják rólam, de én nagyon szeretek olyan leírásokat, cikkeket olvasni, vagy olyan filmeket nézni, amelyek az Antarktisz felfedezéséről és a világáról szólnak. Az egy különleges világ. Mondanám kicsit hideg, de nem kicsit hideg, hanem a Föld leghidegebb kontinense. Tehát a téli időszakban mínusz 70 fok az előfordul. Tehát a 50-60-70 fok mínusz az teljesen normális, de akár nyáron is a mínusz 20 fok, tehát a sarkörön ott nagyon hideg van. Miért érdekes ez? Volt több olyan expedíció, több olyan felfedező út, amelyen az történt, hogy időközben kevés lett az élelmiszer. Mi hányszor szoktunk enni egy nap? Általában legalább, Dani segít, te hányszor szoktál enni, Dani? Háromszor vagy ötször? Vagy még hatodszor is, még este 10 óra, akkor, hogy anyu még valami. Tessék?
Ötször.
Ugye reggeli, 10 órai ebéd, uzsonna vacsora, és aztán van, amikor még, ők még büntetlenül lehetnek, 10 óra után, még valamit, ugye? Mi már az már nehezebb, de szeretjük, valljuk meg. Oké, a régi magyarok tudjuk, hányszor ettek? Kétszer. Valamikor 10-11 óra körül, és utána délután 4-5 óra körül valószínűleg, legalábbis így mondják a hozzáértők a honfoglalás korából, aztán beálltunk a háromszori étkezésre, néha több. Na most képzeljük el, amikor úgy áll a dolog, hogy ma még ugye eszem háromszor legalább, ugye reggeliztünk, már aki reggelizett, aztán ebédelünk, reméljük lesz valami finom a fazékban, meg vacsorázunk minimum. De képzeljük, hogy jövő héttől csak annyi ennivalónk van, hogy már csak naponta kétszer tudunk enni. És nem annyit, amelyik háromszorra ennénk, hanem csak 2 adagot. Aztán eltelik még egy hét, és már csak naponta egyszer tudunk enni. Közben éjszakánként -20 fok van, és hóban gyalulunk, netán húzzuk a szánt. Aztán eljön az, hogy csak minden másnap tudunk enni. El sem hiszük. Tehát nem, ilyen nincs a filmekben sem. Van. És soha oda is vesztek, megfagytak, stb. Ma a hálát akarunk adni Isten gondviselésért. Milyen jó, hogy úgy állunk, hogy hazamész, ott az ebéd vagy megfőzött, kinyitod a hűtőt, és jó reménység szerint tele van, de legalább annyi biztos, hogy van benne, hogy jól lakjál estig, meg talán holnap is. Milyen jó, hogy van annyi pénzünk, lehetőségünk, hogy ami ennivalóra szükségünk van, mind meg tudjuk venni. Nem kell úgy beosztuk, hogy most csak kétszer, már csak egyszer, vagy 2 naponként, hanem van, jut, mert Isten gondoskodásában, gondviselésében élünk. Amikor Jézus minket imádkozni tanít, ő tudja, hogy milyen nagyon fontos nekünk, hogy legyen minden nap elég ennivalónk. Hogy ezt az eleget egyszer, kétszer, háromszor, vagy 5 alkalom lesz, hogy teljesen mindegy, nem erről szól, hanem hogy eleget tudjunk minden nap enni. No, ezért az elégért tudjunk hálát adni. A megelégedettség ajándék. Mai világban roppant elégedetlenek vagyunk, mindenből mindig még többet, még sokkal többet akarunk, sőt, halmozni akarunk, hogy sok legyen. Akkor jó, ha tele a kamra, ha tele a hűtő, ha tele a bankszámlánk, ha mindenből legalább egyel több van. A megelégedettség ajándék. És azért, amink van, már pedig van. Legyünk hálásak. Amikor azt mondja Jézus, mindennapi kenyerünket merjük elhinni, hogy ő minden nap gondoskodik a mi ételünkről, italunkról, minden szükségünkről, minden nap gondoskodik róla. Adjunk is érte hálát. A másik mindennapi kenyerünket, a kenyeret hadd hozzam ide. Miért pont a kenyeret említi Jézus? Miért nem például a sárgalépát, a spenótot, vagy tököt, vagy legalább sajtot, vagy húst szeretnénk? Miért nem a mindennapi csokoládénkat mondja? A gyerekek bírnák, ugye? Meg a pizzát. Mondjuk egy magyaros ételt, pizzát, még egy a bolonyai. Jaj.
Meg a csokoládé.
Meg a csokoládé. Esetleg a műzli. Miért a kenyeret? Ez is megtörtént. Egy fiatal társaság, keresztény fiatalok társasága egyszer leültek egy közös vacsorára. Együtt terítettek meg, tették az asztalra mindazt, ami kell. 2-3 féle sajt, szalámi, paprika, paradicsom, só, megterítettek tányér, kés, villa, minden, ami kell, szépen szalvéta, minden fönn volt az asztalon. Odaértek, hogy elmondják az imádságot, az hogy szoktuk mondani? Jövel Jézus légy. Vendégünk, áld meg amit, adtál nékünk, jó, rendben, elmondták az imádságot, és nyúltak volna a, miért? A kenyérért. És néztek körül, nem tettek kenyeret az asztalra. És hát kenyér nélkül, hát most szalámira kenem a valat, és arra teszem a sajtot, vagy hogy, az úgy nem. Hát kenyér nélkül ez nem működik. A kenyér az alap. A kenyér az alap, a kiindulás. És a kenyér jelképesen nem csak, amikor Jézus azt mondja, hogy mindennapi kenyerünket, a kenyered, hanem a mindennapi szükségleteinket jelzi és jelképezi. Ugye mi elsőképpen a kenyeret búzából sütjük, ugye főleg búzakenyeret eszünk. Jézus korában árpa kenyeret is ettek, én meg nagyon szeretem egyébként a rozs kenyeret, nem tudom, van, aki szereti a rozs kenyeret, rozsos kenyeret? Nagyon finom dolog. De a lényeg az, hogy a kenyér az alap, és mindegy, hogy búzából, árpából, rozsból, miből készítjük, hogyan készítjük, mindegy, hogy még nagyanyám nagy bubos kemencébe sült, vagy a boltba veszük, vagy itt sütjük a kemencében esetleg, vagy a pékségbe szaladunk le érte, vagy kis kenyérsütőgép, mert én sok helyen van olyan is. De mégiscsak a kenyér az alap. A kenyér a kiindulás az étkezésben. És akkor Jézus ezt említi, tudja, az ő korában, Jézus korában sokkal több zöldséget, gyümölcsöt ettek az emberek, sokkal kevesebb húst ettek, a húst ettek főleg birkát vagy kecskét ettek, illetőleg szárnyasokat, valamint halat, a sajt, tej, túró természetes volt az étkezésben, de akkor is a kenyér az alap. Kenyér nélkül nem tudunk enni, és ráadásul mi magyar emberek szeretjük is a kenyeret, sőt, ugye vannak olyan helyek, például Erdély, ahol a gyümölcslevesen meg a húslevesen kívül mindenhez kenyeret eszünk. Ma azért adunk hálát, hogy Jézus megadja minden napra a kenyeret, és a kenyérrel együtt mindazt, amire az étkezésben szükségünk van. És végül jön maga a kérés, azt mondja, hogy add meg nekünk. Olyan sokszor belefutok, meg is kérdik tőlem, hogy miért kell kérni? Miért akarja Isten, hogy amiről ő elvileg úgy is tudja, hogy nekünk szükségünk van, hogy azt mi kérjük? Miért nem adja meg? Csak úgy. Hát ha úgy is tudja, hogy kell, nem? Vagy nem tudja? Nem látja, hogy éhesek vagyunk, hogy ennünk kell? Hogy van ez? A kérdés maga jó, főleg, ha nem bántóan tesszük fel, hanem érteni akarjuk. Milyen világban élünk? Szeretjük azt, hogy nekünk van, hogy legyen, hogy sok legyen. És szeretünk erről úgy gondolkodni, hogy az természetes, hogy van. Sőt, egy kicsikét el is kényeztetett minket a világ, és azt gondoljuk nagyon sokszor, hogy jár. Az nekünk jár. Vagy akár megérdemeljük, mert megdolgoztunk érte. De ha nem dolgoztam is, megérte. Alanyi jogon. Én XY, nekem jár. Tényleg jár. Azt mondja a hitvallásunk, hogy bármit, amit Isten az ő gondviselésében ad nekünk, az nem véletlenszerű, vagy nem természetes, hanem az ő atyai kezéből jön. Az ő adja, az az ő adománya, ajándéka a mi számunkra. Nem járandóságot ad nekünk, nem valami bért fizet nekünk, nem valami jutalmat vagy célprémiumot oszt közöttünk, hanem megajándékoz. És miért kell kérnem? Ő ne tudná. Ha felidézzük magunkban azt a pillanatot, amikor Jézus meglátja az éhes tömeget, mit ír a Szentírás Jézusról? Azt mondja, hogy meglátta őket, és olyannak látta őket, mint a pásztor nélküli juhokat, és megszánta őket. Számomra indult irántuk. Mert az embereken körülnézve Jézus az ő hiányukat érezte át. Az ő szükségüket érezte meg. Azt, amiük nincs, és nem azt hiszi, hogy miük van, hanem azt érezte, és azt fogta föl a szívében, amiük nincs. És szánalomra indult, irgalomra indult, és vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és azt mondta, hogy vigyétek és osszátok, és ugyanúgy a halakat is fogta, megtörte őket, vigyétek, osszátok. És az 5000 embernek a 2 hal és 5 kenyér úgy lett elég, hogy 12 kosár maradék lett a 4000 embernek, az a néhány kenyér és hal úgy lett elég, hogy 7 kosár maradék is lett, hihetetlen, ilyen nincsen matematikában, ez elképzelhetetlen. Igen, matematikailag ez nem működik, de kegyelemből igen, mert az Isten matematikája sokkal magasabb, mint a miénk, ami racionális, az önmérve abszolút más. Igenis, szánalra indult irántunk. Akkor miért kell mégis kérni? Ami nagyon-nagyon fontos, tudjam a viszonyulásomat. Hogy én Isten gyermeke vagyok. Kicsit sarkosabban fogalmazok. Isten és köztem a viszony, hogy én alárendelt vagyok, és ő a fölém rendelt. Hogy én Isten elé alázattal tudjak állni, kérni. Nem parancsolok, nem rendelek, hanem alázattal kérhetek. Tetszett valahol egy ilyen kiírás, hogy ha valaki úgy megy be a vendéglátóipari egységbe, hogy közli, hogy itt egy kóla lesz, vagy egy kávé lesz, akkor azt mondta a felszolgáló, hogy jó, ha lesz, akkor várjál rá. De majd megtanulsz kérni, akkor majd hozok. Kérni. Kérni tudni. Alázattal, csendesen. Nem azért, mert jár, nem azért, mert természetes, hogy legyen, hanem mert tudom, hogy mindez az ő atyai kezéből jön. Mindez az ő gondoskodásának a része. Nem szerencsém van, nem véletlen, nem esetleges, hanem az ő gondoskodása. Ezért adunk ma hálát. És egy icipicit megyek tovább, Isten nem csak a kenyeret adja nekünk, hanem most a gyerekeknek van még kalácsot is, de visszatérek, hogy az ő irántunk való gondviselése nem csak az ehető kenyérig ér, hanem az élet kenyeréig, amit most jelképez itt ez a kenyér, az ő megtöretett testét, majd a bor, az ő kiöntetett vérét, hogy Isten arra is gondot viselt, hogy nem csak minden nap legyen ennivalónk, hanem hogy minden napra meglegyen a kegyelem is az életünkben, a bűnbocsánat, a megigazulás, a vigasztalás, az örök élet reménysége, sőt az elkészített örök élet, föltámadás és örök élet. Isten mindenről gondoskodott, bűnbocsánatról és örök életről is. Azért, mert ennyire szeret bennünket. Mert azt akarja, hogy közülünk egy se vesszen el a bűne miatt, hanem mind, élve itt, azért mindenre kiterjedő gondviselését, azért hálát adva őt ünnepelve, mi úgy érkezünk meg hozzá, hogy belépünk ünnepelni az ő örök dicsőségét. Így adunk ma hálát, így hívunk mindenkit az úrvacsorai közösségbe, így biztatlak benneteket, hogy a kenyeret és a bort a szánkba vesszük, vagy majd a gyermekek, mikor a kalácsot is kapják, tudjuk kimondani, Isten minden gondviseléséért dicsőség neki. Amen. Most pedig felületül a hitvallást mondjuk el. Ott van előttünk papíron, újra olvasom, olvassuk együtt, mondjuk együtt. Mi az isteni gondviselés? A gondviselés Isten mindenható és mindenütt jelenlevő ereje, amellyel a mennyet és a földet minden teremtménnyel együtt szilárdan kézben tartja, és úgy igazgatja, hogy amit a föld terem, továbbá eső és aszály, termő és terméketlen idők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem véletlenségből, hanem az ő hűséges atyai kezéből származik. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük ezt a gondviselő kegyelmedet. Ki sem tudjuk mondani hálánkat, ki sem tudjuk fejezni igazán. De köszönjük szépen, hogy újra és újra fölnyitott szemünket, látásunkat, hogy semmit ne vegyünk természetesnek vagy véletlenszerűnek, hanem egészen bizonyosak legyünk abban, hogy egyéni életünkben, családunkban, gyülekezetünkben, anyaszentegyházunkban is a te hűséges, atyai gondviselő kezed hatalmában, gondoskodásában vagyunk. Amen. Ahogyan hirdettük, megterítettük az úrasztalát, szeretettel olvasom most mindnyájunk számára az úrvacsora szereztetési igéit, ahogyan azt Pál apostolnál olvassuk a korintusi gyülekezethez írott első levél 11. fejezetében a 23. verssel kezdődően e szavakkal. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amilyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én teste, amely tiétek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat, és miután vacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Szemünk előtt vannak a látható jegyek, az Úr halálát hirdeti, annak jótéteményét kínálja, emlékeztetnek bennünket Isten gondviselő, minden nap belül törődő szeretetére, és az ő örök életre és mindent elkészítő kegyelmére. Gyertek, próbáljuk meg magunkat, adjunk hálát Istennek, valljuk meg bűneinket imádságban fennállva. Hozzád jövünk, Istenünk, és megvalljuk, bizony sok-sok kirankodni valónk van. Oly sokszor megfeledkezünk, hogy Te vagy gondviselünk. Oly sokszor megfeledkezünk, hogy micsoda bőségben élünk. Köszönjük szépen. Köszönjük minden gondviselésedet. Te tudod, hányszor panaszkodunk, hányszor érezzük, hogy nehéz, hogy be kell osztani, hogy szoros, de azt is tudjuk, és Te látod, hogy tapasztaljuk. Te valóban gondot viselsz. Semmivel nem maradunk hiával. Köszönjük, hogy így lehet. Légy érte áldott Istenünk. Tarts meg ebben minket, és mi hadd legyünk szüntelen hálásak. Bocsáss hát meg nekünk, ha bármiben vétettünk ellened. Bocsáss meg bármely parancsolatodat, szabadat nem tartottuk meg. Bocsásd meg, ha egymást is bántottuk volna. Akarva, még inkább akaratlanul is. Bocsásd meg ezeket nekünk. Töltsd meg szívünket a Te igéddel, szent lelkeddel, hogy mindenkor hálával ünnepeljünk Téged, és igyekezzünk hálával engedelmes, szent életet élni a Te dicsőségedre. Amen. Valljuk meg hitünket, elmondva együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott, született Szűnhájától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallást tételünk után feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testének s vérének jegyeit? Feleljük: hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora az Úr Jézus Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Feleljük: hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Feleljük: ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint azért Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért mindannyiunknak. Amen. Foglaljunk helyet, a gyülekezet szép rendje szerint járuljunk az úrasztalához, szeretettel várunk mindenkit az úrvacsorai közösségben, aki gondviselő kegyelemért hálás, aki a kegyelem pecsétjét szeretné szívére fölvenni az úrvacsora jegyeiben. Az úrvacsora vétel alatt a 222-es számú dicséretet fogjuk énekelni, nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
Thank you.
Szeretett testvéreim, így szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus az utolsó vacsorát, így értek fel az apostolok, egyházatyák, reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most magunk is. Mielőtt elbocsájtanánk benneteket, kérünk, s intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és megbizonyított hozzátok az Úr Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget és a béketűrést, szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Krisztus is megbocsájtott nektek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre elhivattatok is az egy testben. Most jártek, emeljük szívünket az Úrhoz, és adjunk neki hálát, ha velünk közölt kegyelemmel imádkozunk. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, hogy te részletettél minket a Szent Sákramentumban. Hirdetted közöttünk gondviselő kegyelmedet, és az Úr értünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk, légy segítségünk, hogy akik most újra megértettük a te irántunk való kibeszélhetetlen nagy szeretetedet, hadd legyünk magunk is a te irgalmad eszközei a gyülekezet szolgáló közösségében, és hadd legyünk jelek, amelyek rád mutatnak ebben a teremtett világban az emberek között. Tőled kérjük ehhez az erőt a te szent lelked által. Te tudod azt is, hogy mennyi nehézsége is van az életünknek, ezért hozzád jövünk, vigasztalt, ha valakiben gyász van. Gyógyítsd betegeinket, légy azokkal, akiknek a héten vagy az elmúlt időkben voltak műtétjeik, és erősödnek, gyógyulniuk kell. Légy mindazokkal, akik bármilyen terhet hordoznak, testi, lelki nehézséget. Légy azokkal, akik anyagi gondokkal küzdenek. És áld meg gyülekezetünket, áld meg a munkánkat, amit végzünk, hadd szóljon minden a te dicsőségedről, hadd hirdessen minden valóban téged. Így áld meg az előttünk álló hetet is mindannyiunk számára. Így készíts minket tanévkezdésre is, abban is mindazt, ami a dolgunk, hadd végezzük el jókedvel, békességgel téged dicsérve. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el bennünket, Jézus Krisztusban, ő maga tegyen bennünket tökéletesekké, szilárdakká, megerősítetteké, álhatatosakká, övé a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban. Amen. Foglaljunk helyet, és akkor megkérem szépen Edith-néni Zsuzsi-nőtől gyermekeknek a kalácsot kínálják körbe, hogy ők is részesedjenek abban, hogy milyen is az Isteni gondviselő kegyelme, ne csak szót halljanak, hanem valami finomságot is lejjenek, és addig pedig mi néhányan éneklünk egy szép éneket, kenyeret és borot táplálatot énekeltek rá. Aki tudja, nyugodtan kapcsolódjon be az énekbe. Táborban is énekeltük, meg már nem is először énekelünk, hogy ismerős lesz.
Thank you.
Mondom a folytatásban. Szeretettel hirdetem az adakozást. 116. Zsoltár 14. verse így szól. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. A hálánk egyik része az adakozás is. Köszönettel vesztük és fogadjuk. Alkalmainkat hirdetem. Vasárnap 10 órakor istentisztelet és gyermekistentisztelet. Szeretettel várunk mindenkit. Most istentisztelet után, ahogyan szoktuk mostanában, fönn a teraszon szeretett vendégségre hívunk mindenkit, mondhatni ott is meg van terítve, el van készítve minden, kicsi finomság jut, talán még a kalásból is maradt, vagy mind megettétek? Finom volt? Jó volt? Jó van, örülök neki. Ott is jutott? Na, meg vagyok nyugodva. Igen, köszönöm. Tehát szeretett vendégség van. Most istentisztelet után odafönt. A jövő vasárnapi istentiszteleten fog a gyülekezet választási bizottsága esküdteni, tekintve, hogy idén presbiter választás éve van, úgyhogy a jövő vasárnapra is lesz egy kis ünnepélyes, különleges alkalom. Szeretettel várunk így is erre is mindenkit, és aztán gondolkodhatunk együtt arról az ő vezetésükkel, hogy milyen összetételű presbitériummal fusson neki a következő 6 esztendőnek. Nagyon sok minden történt az udvaron az elmúlt héten. Nagyon-nagyon sokan dolgoztak, nagyon-nagyon sokat. Azt is hozzáteszem, nagyon-nagyon sok pénzt elköltöttünk. Most nem tudom, ki van, 2-300 ezer forintot itt az anyagokra, de még abból még van is természetességgel. De hozzáteszem azt is, hogy sok százezeres nagyságrendű, amik itt munkában is elvégeztünk sokan-sokan, úgyhogy mindenkinek, aki itt van is, és aki nincs is, köszönöm és hálát adok, de ugyanígy hálásak vagyunk minden másért, aki bármit végzett a gyülekezet javára, Isten országa építésére mindenben. Most a múlt hetinél már jobban látszik a haladás, hogy kinézünk az udvarra, most kicsivel már látványosabb. A folytatás úgy lesz, hogy talán csütörtök délelőtt, illetve péntek szombaton szívesen fogadunk mindenféle előtt, főleg férfélőt, marterkeverés, téglahordás, lapátolás, stb. Kőbehordás, sodelbehordás, vasvágás, nem is tudom, mi volt még, mi van még, ajtózárfelszerelés, fúrás, faragás, tehát sok-sokféle feladat. Ugye szeptember 10-én szeretnénk a pomázi testvérgyülekezetünkkel együtt egy közös, nagyon szép délutánt itt együtt eltölteni, és arra készülünk, hogy akkor már úgy lehessen, hogyha bejöttünk, a színpadon lehessen valami műsor, valami program, a nézőtéren le lehessen ülni. Oda azt tervezik, hogy még borítva a nézőtérnek az ülése nem lesz, tehát az, ami nem ez borítás, mert úgy csináljuk, hogy innen viszünk ki párnákat, és arra ülünk rá. Az a következő felvonás lesz majd a borítás, de haladunk vele. Úgyhogy aki tud, csütörtök délelőtt, vagy péntek szombaton, szeretettel várunk. Illetőleg, ha valakinek kérdés, hogy mikor is jöjjön, mit hozzon magával, bizalommal Nagy Sándor testvérünkhöz forduljon, elvileg ő mindent tud. Ha nem, akkor én megmondom neki. A templomtakarítás a tanévkezdésre jövő héten lesz majd, nem most, hanem az utána következő héten, majd hétfőn vagy kedden, ez jövő vasárnapig tisztázunk. Egy nagyobb takarítást szoktunk ilyenkor csinálni, templom, gyülekezetház, vécék, mosdók, folyosók, udvar, stb. Gyülekezeterem, ablak, minden pokháló, ami csak szükséges. Köszönöm. Tanévnyitó istentisztelet, ugye az első osztályosoknak szokott lenni a templomunkban. Ez majd úgy lesz most is, mint tavaly is, augusztus 31-én délután lesz, és az iskolában pedig a második, nyolcadik évfolyamnak a tanítás első napján, szeptember 1-én, pénteken lesz az iskola udvarban a tanévnyitó istentisztelet. Közben indul az óvoda is, illetve már megy is, csak eddig ugye ilyen felügyeleti rendszerrel, de innen kezdve teljes gőzzel, a bölcsőde pedig már egy hónapja nagylángon, szinte nagylángon, nagy üzemben, de most aztán tényleg beindul az intézményi élet is minden tekintetben. És hálásak vagyunk érte, és kérjük arra is Isten gazdag áldását. A kiáratnál, ugye itt az iratterjesztés, jó szívvel ajánlom, amott pedig vannak letéve reformátusok lapja, újságok, korábbi számok, azok vihetők, nyugodtan olvassuk, adjuk tovább, vigyük azokat bátran. Az iratterjesztésre pedig nyugodtan nézzünk körül, vásároljunk jobbnál jobb könyvek. Vannak, ha valaki tanácsot kér, akár Karcsinék, akár magam is jó szívvel tudok adni. Köszönöm a mai Isten tiszteletre és a minden adományt és az előkészületet, és az Isten tisztelet záró énekeképpen a 249-es dicséretet énekeljük, annak mindazért versét, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, és azt követően pedig a himnusszal fogjuk zárni a mai Isten tiszteleti közösséget. jövőhetett mindannyiunknak, hálával a szívünkre. Isten velünk! Viszont!